Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha, aha, aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
És hálózatkutatásról fogunk beszélgetni, egyáltalán azzal majd elkezdjük, hogy mi ez, meg hogy miért fontos, meg hogy milyen magyar szálak vannak. A Maven 7 társ alapítója, ügyvezetője Vicsek András van itt velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok! Jó reggelt!
Hálózatkutatás, mi ez? Mit kell tudnunk erről? Aki még nem hallott volna erről.
A hálózatkutatás egy olyan tudományág, ami komplex rendszereket vizsgál, és azon belül is leginkább a kapcsolatokra összpontosít. Tehát, hogy lehetnek bármi egy hálózat alapegységei, tehát akár betegségek hálózatairól is beszélhetünk, repülőterek hálózatairól, terrorista hálózatokról, de mindig az van központban, hogy hogyan épül föl a hálózat, mennyire támadható, milyen jelenségek.
De ez emberi központú mindig? Tehát itt emberekkel nem?
Fehérjegény kölcsönhatások is lehetnek. Tehát pont ez az izgalmas hálózatkutatásban egyébként, hogy hihetetlen sokféle tudományág tud összekapcsolni, tehát én magam is, én pszichológus vagyok, tehát szociálpszichológiai oldalról jövök, édesapám fizikus, ők ugye statisztikus fizika oldaláról jönnek, mert de vannak, akik gazdaság.
Hogy ez matek alapvetően.
Igen, csak onnantól kezdve, hogyha mondjuk az emberi csoportoknak a viselkedéses mintázataira vagyunk kíváncsiak, hogy ki kire hat, ott az emberi kapcsolati szociálpszichológiai rész nélkül valószínűleg csak nagyon távolról látunk jelenségeket. Tehát.
Ez egy jellegzetesen magyar tudományágnak tűnik, nagy hagyományai vannak. Ezekről mit lehet tudni?
Így van, mindig is megvolt ez a magyar vonatkozás a hálózatkutatásban. Talán az egyik legizgalmasabb jelenség az, hogy volt egy olyan író, aki 1929-ben megírt egy olyan jelenséget, ez a 6 lépés távolság jelenség, hogy 5 készfogáson keresztül ugye bárkit a világban el tudunk érni, ez lehet Donald Trump, vagy lehet egy kaukázusi kecskepásztor. Az érdekes ebben a jelenségben az, hogy bárki bárkivel összekötett, és aki ezt először leírta, nem volt más, mint Karinti Frigyes egy kávé mellett. Tehát, hogy az
ez egy elmélet volt, vagy ezen elkezdett
ezt
gondolkodni?
Ez így jött valahonnan.
Érdemes elolvasni, ez egy novella, amiben konkrétan egy ilyen játékként dobja föl, hogy mi lenne, hogyha játszanánk egy olyat, hogy mondunk egy nevet a világba, és az a feladat, hogy legfeljebb 5 lépésen keresztül össze tudjuk-e kapcsolni az embereket. Tehát egy ennyire komplex társadalmi jelenséget egyszer csak a zsenialitásával így oda tett az asztalra. És körülbelül 30 év, több mint 30 évbe telt a társadalomtudósoknak, hogy egyáltalán ezt a jelenséget valamilyen módon megfogalmazzák.
És ezt be is bizonyították, hogy ez így van.
És egyébként maga a szám is timmel, tehát hogy inkább ez a durva egyébként, hogy nem lőtt már létre.
Nyilván nem Karintihoz kötik a világon mindenhol.
Nem, ezt a Barabási Albert Lászlónak a könyvébe jelent meg egyébként, így ennyire.
Az a Hálózatok című könyv?
A Behálózva.
A Behálózva, így van. Igen, emlékszem. Igen. Azt hiszem, talán ez egy Origó kiadvány volt még anno.
Igen, ez a régebbi kiadványa.
Na, szóval, hogy utána jött a Facebook, és nyilván ugye meg
ugye voltak olyan matematikusok, akik nagyon izgalmas jelenségeket írtak le. Nyilván még nagyon sok adat nélkül, tehát abba az volt a kihívás abban az időszakban, hogy nem volt ez a digitális adattömeg, hanem leginkább a megérzésekre, meg matematikai modellekre hagyatkozva próbáltak a hálózatokról valamit mondani. És valóban például Barabási Albert Lászlónak az volt amivel így jelentkezett ebbe a világba, hogy az internetnek a hiperhivatkozási hálózatát elemezve, ugye meg tudtam mondani, hogy az a világkép, amit korábban a matematikusok mondtak, hogy ilyen véletlenszerű az eloszlás a kapcsolatoknak egy hálózatban, az nem igaz, mert hogy vannak a Facebook, Google és ezek a hihetetlen hubok a rendszerben, amelyek mondjuk az összes kapcsolat 80%-át elviszik. Magyarán ez azt is jelenti, hogy egy hálózat sokkal inkább támadható célzottan ezeken a csomópontokon keresztül.
Már csak úgy értem, hogy ahogy jöttek ugye ezek a közösségi platformok, ahogy teljesen plasztikussá vált mindenki számára, amit addig ugye modellezni tudtak a matematikusok, mert ezért egyértelműen látszik, hogy hogy mi történik, hogy rátkattint valaki, és akkor ugye látod, hogy hány közös barátotok van, kik a közös ismerősök, érdeklődési pontok, stb. Stb. Szóval van magyar vonatkozása, de hogy miért fontos maga ez az egész terület, erről beszélünk egy picit, milyen alkalmazási területei vannak magának a hálózatkutatásnak?
Ugye elhangzott már, hogy fehérje kutatásban van szerepe, társadalomtudományok területén van szerepe, gazdasági területeken van?
Abszolút, tehát hogy ugye a pénzügyi válság kapcsán, ami szintén egy nagyon komplex rendszer, nagyon sokféle résztvevővel, ott is a válság után nagyon sokan belementek abba, hogy a gazdasági ökoszisztémát modellezni,
hálózatot. Tehát, hogy gyűrűzött túl eredetileg egy banki probléma az egész gazdaságra?
Igen. De talán, ami mindenki számára ismerős lehet példaként, ugye volt jó sok évvel ezelőtt a H1N1 vírusnak a terjedése, és egy Alex Veszpényeni nevű olasz kutató egy hihetetlen modellt alkotott meg, ami az utasforgalmi adatokból és a különböző városokban jelentett betegszámokból az előre tudta jelezni azt, hogy abban az időszakban, amikor a különböző országok kifutottak a vakcinából, és egy pánik helyzet alakult ki, és úgy nézett ki, hogy még fölfele megy a betegszám, már a modelljével meg tudtam mondani, hogy nem kell izgulni, mert pár hónap múlva ez le fog csengeni.
Hát ez szokott lenni az amerikai filmekben, amikor az elnöknek megnyomják a play gombot, és mondják, hogy most itt tartunk, ez a város szennyezett, de ha nem, és akkor hirtelen az egész világ bepirosodik annyira.
Igen, elterül. És ugye neki van egy olyan real-time használható modellje, amiben betöltik a repülőgép utasforgalmi adatokat, az, hogy melyik városból hányan utaznak, melyik városba, és ez kidobja. Tulajdonképpen, és ezt...
ez egy működő modell járvány.
Ez nem egy elméleti...
Épp ezt akartam kérdezni, hogy ez
ezt
ilyen...
Ezt már használják az ebből a kapcsán.
De ez egy tök régi sztori, ugye, mert a 19. században ilyen londoni, volt a londoni kolera járvány, amikor nem tudták, hogy terjed először, és akkor ahogy elkezdték térképezni, ugye, hogy hol vannak a megbetegedések, akkor jöttek rá, hogy a vízhálózat mellett vannak. Tehát valami összekötötte az egészet, egy jelenség volt, és így derült ki, hogy a vízhálózatnak a gondozása, tisztítása kellene ahhoz, hogy ne terjedjen. De gondolom akkor ez az alap, ami maradt, és akkor ez, vagy nyilván ez egy túl leegyszerűsített magyarázata annak, hogy mi ez az egész.
Tehát, hogy mondtam, nagyon izgalmas az, hogy egészen más területeken is használtam, mondok egy példát, ahogy mi is dolgoztunk, tehát például az ilyen társadalmi, politikai jelenségeknek a megértésése, hiszen, ahogy te is említetted, Facebook, Twitter, különböző csatornákon az emberek folyamatosan kommunikálnak, hatnak egymásra, és mi is dolgoztunk például Latin Amerikában az egyik elnök választási kampányban, ahol egy nagyon sajátos választási rendszer volt, most azt nem is mondanám el, mert az olyan menne az idő, de a lényeg az volt, hogy nagyon-nagyon fontos volt azt látni, hogy az egyes pártok támogatói között milyen átfedés van. Tehát az, hogyha valaki az egyik pártnak az oldalán lájkol egy posztot, akkor mekkora valószínűséggel lájkol egy másik pártnak az oldalán. Azt gondolom egyébként ez most akár a magyarországi helyzetbe is belegondolva, csak az ellenzéki oldalon látni azt, hogy most milyenek az előterek, és hol vannak átjárhatóságok a táborok között, ezt kell elképzelni.
Megint csak egy kicsit a gazdasági területen lovagolnék, hogy üzleti kapcsolatokon keresztül lehet valamiféle modellt felállítani ilyen hálózatkutatással? Tehát, hogy melyik cég, melyikkel van üzleti kapcsolatban, hogy fonódnak ezek össze, ennek rengeteg tanulsága lehet. Akár, mit tudom, bankhasználati szokásokról beszélek, vagy tendernyerési szokásokról beszélek.
Most persze kicsit ezt egyébként csinálják is, ugye az átlátszó például megvannak a cégadatbázisban a tulajdonosi kör, cégvezetői kör, és ezeket nagyon szépen össze lehet kapcsolni. Ami még nagyon izgalmas az, hogy mondjuk előrejelezni olyan kapcsolatokat, vagy belevetíteni a hálózatba, ami nem biztos, hogy az adatokból látszik, de korábbi mintázatok alapján következtetni lehet rá, hogy ott vannak kapcsolatok. Például mi magunk is most egy nagy pályázatban benne vagyunk, ami terrorista hálózatoknak a feltérképezésére egy nagy EU-s konzorcium tagjaként azt hivatott megmutatni, hogy hogyan lehet azt feltérképezni, hogy a terrorista hálózatok hogyan toboroznak embereket, és mik azok a témák, aminek a kapcsán megszólítják a
fiatalokat. Hát de azt mondják, hogy nem is nagyon használnak ezek a terrorista szervezetek internetet, hogy a dark részét használják?
Nem csak a dark részét, az a döbbenetes az egészben, hogy a korai toborzásban, tehát itt nem arról van szó, hogy amikor terveznek egyet, hogy most megyünk robbantani a King's Crosshoz, hanem arra kell gondolni, amikor tömegeket meg kéne találni az új fiatalokat, és be a radikalizáláshoz használják.
Hogyan lehet előrejelezni? Tehát ezzel lehet jósolni, előrejelezni?
Hát ugye ez a konzorcium pont ugye gondolom az is felmerül, hogy milyen jövője lehet ennek a hálózatkutatásnak. Az egyik az pont ebbe a projektben nagyon jól látszik, hogy az egy dolog ebbe, egy komplex rendszerbe a hálózati kapcsolatok, de nagyon fontos látni azt mondjuk egy ilyen terrorista radikalizációs folyamatban, hogy a szövegeket tudni kell elemezni, a képi anyagokat. Uh-huh. Tehát például van ebbe a konzorciumban olyan tag, aki azt tudja megmondani, hogy oda tesznek egy képet, és megmondja, hogy ezen Donald Trump van egy fegyverrel egy képen, uh-huh. és valamilyen fenyegető szöveggel társítva, és egy elég nagy hálózati eléréssel ezek adódnak tovább ebben a hálózatban. Tehát az előrejelzés és különféle analitikai megoldásoknak az összekapcsolásától fog ez szerintem a jövőben igazán erősen hatni.
Most megint egy kicsit így ebben a rovatban gyakorta felmerül bennem ez a kérdés, hogy mi és mire jó. És ugye most hallunk egy nagyon sok jó dolgot, de ez van szabályozva? Hogy ki és milyen hálózatokat kutathat, nézhet át abból, ki nyert adatokkal, mit kezdhet? Mert ezt lehet rosszra is használni. Ezt visszafelé, ha most maradnánk a terrorista példánál, akkor az, hogy feltérképezitek adott esetben ti egy konzorciummal, hogy toboroznak, visszafelé ők is feltérképezhetik, hogy hol lehetnek azok a potenciális társadalmi csoportok, akinek a célzott propagandájukat el tudják juttatni.
És az a döbbenetes, sok esetben egyébként nagyon is úgy tűnik, hogy ők használják a hálózati szemléletet, meg a hálózatkutatási gondolkodást a saját hálózatai képítésében is. Uh-huh. Tehát ez a klasszikus sziszi-fuszi harc, hogy mindig próbál valaki előrébb lenni. És a szabályozás kérdése pedig, én azt gondolom, hogy ez egy olyan társadalmi párbeszédnek kell, hogy legyen a jövőben, ami arról kell, hogy szóljon, hogy mi az, amit hajlandó vagyok a saját adataimból odaadni a köz számára, úgyhogy a kontrollt is valamilyen szinten elveszítem. Annak érdekében, hogy adott esetben meg lehet akadályozni valamilyen terrorcselekményt, vagy valamilyen jó célra lehet használni. Ezzel persze megadva az esélyt annak is, hogy kikerül az én kontrollom alól az adat. Tehát minden szabályozás alól vannak kiskapuk.
Hát igen, meg ráadásul egy társadalmi párbeszéd lassú. Hát mi is itt ülünk, rengeteg újságcikket elolvasunk, és kicsit idegenül mozgunk a hálózatkutatásban. De most egy átlag ember azt gondolom, hogy talán még kevésbé mozog otthonosan ezen a területen. Mire ez lefolyik, ez a társadalmi párbeszéd, addigra a technológiai fejlődés meg hol lesz? Hát már lehet, hogy mesterséges intelligencia fog hálózatokat vizsgálni és feltérképezni.
Igen, de az alapkérdés szerintem továbbra is ez lesz, hogy ami rólam szóló adat, és az én profilom, és minden így összerakható belőlem, hogy én ki vagyok, és mi érdekel, és brejtel, az milyen célra, és hogyan használható, és kik által, milyen szabályozás mentén. Egyébként ez a Cambridge Analytica ügy, ami Facebook kapcsán előjött, az egy jó példa rá, hogy egyébként kb. Másfél évvel hamarabb ez már a hírekben szerepelt, ez, hogy a Cambridge Analytica profiloz embereket ilyen típusú adatok alapján.
Akkor
valamiért a hálózati hatás miatt nem került be a mainstream médiába, mi már olvastunk róla, és már én akkor fogtam a fejem, hogy hát ez, hogy nem lesz botrány. Uh-huh. Aztán teljesen elcsendesedett, és akkor egyszer csak valahova bekerült.
Beszéljünk a Maven 7-ről. Uh-huh. Mi ez, mit kell rólatok tudni? Mondtad, hogy Dél-Amerikában volt projektettek, uh-huh. meg Európai Uniós projekt. Mi ez a társaság?
Igen, mi alapvetően arra jöttünk létre, hogy ezt a hálózatkutatási tudást üzleti környezetben alkalmazzuk. A legnagyobb fókuszunk az inkább a szervezeteken belül, uh-huh. nagyvállalati környezetben, ugye minden cég folyamatosan felforgatódik az új technológiák által, akár a robot fejőgéptől kezdve, amit itt hallottam múltkor, de vannak klasszikusabb felforgató technológiák, az új üzleti modellekkel, ugye jönnek ez a sharing economy-tól kezdve, stb. A nagyvállalatoknak nagyon lassú eszeket lereagálni. Itt szükség van, iszonyatos nagy szükség van az informális hálózatoknak az erejére, hogy a véleményvezéreket be tudják vonni, hogy ne egy ellenállás jöjjön létre, hanem egy bevonáson keresztül minél hamarabb értesüljenek az emberek a változásokról.
Uh-huh. Hát még lehetne folytatni a beszélgetést, viszont sajnos az időnk lejárt, de hogy szerintem a hálózatkutatásról még fogunk veled beszélni. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és egy kicsit így bevezettél minket ennek az egésznek a hátterébe, meg hogy a jövő mit hozhat, és akkor jó munkát.
Köszönöm szépen.
Vicsek András, a Maven 7 társalapítója, ügyvezetője volt itt velünk a stúdióban, hálózatkutatásról, ennek jelentőségéről beszélgettünk.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.